Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Koncert.
Ma este 7:30 kezdődik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának koncertje a Zeneakadémián. A francia szerzők finom, érzékeny hangvételű darabjaiból álló esten olyan kiváló művésznők lépnek színpadra, mint a hárfaművész Víg Andrea vagy Krista Kinga és Vörös Szilvia opera énekesek. Debussy fiatalkori, egészen különleges hangvételű ritkán hallható művét, a Kiválasztott Hölgy című kantátát, így akár az est mottójának is tekinthetjük. A koncerten meghatározó szerepet játszanak majd a táncok, legyenek azok régiek, újak, vagy csak pusztán elképzeltek, illetve különleges szóló hangszerként a hárfa, mely Debussy és Saint-Saëns darabjaiban kerül a zenei események középpontjába. Utóbbi szerző műve a komponista Kései darabja 1918-ban fejezte be. Az esten vezényel Kovács János, további részletek a Zeneakadémia honlapján olvashatók.
Kiállítás.
Bukta Imre képzőművész legfrissebb műveiből válogat a Budapesti Godó Kortárs Művészeti Intézet november 28-ától Műveljük kertjeinket címmel látható kiállítása. A tematikus tárlatra az alkotó új műveket készített. A kiállítás vezérfonala a vidéken alkotó ember esztétikai, szociális és erkölcsi viszonyulása a környező világhoz. A tárlat 6 tematikus egységből épül fel: a vidékiség, a fák, a szakralitás, egyes értékek devalválódása, az idősödés és az otthon témája mentén csoportosított művek nyomán megjelenhet a kiállítás alapideája is, az alkotás szükségességének belátása. Az egyes részekben elhelyezett videóboxokból a hazai kulturális, illetve tudományos élet jeles szereplői szólnak a látogatóhoz az egyes tematikákhoz kötődően. Sebestyén Márta előadó művész arról beszél, miért annyira fontosak a kultúránkban a fák, Keserű Katalin művészettörténész pedig arról elmélkedik, miért lehet alapvető fontosságú az ember életében a hit. Kornis Péter fotóművész a művészet és az időskor kapcsolatáról beszél, míg az utolsó egységben egészen másfajta, de Bukta világához mégis kötődő, hasonló küzdelmeiről szól Mészáros Blanka színművész a kihelyezett képernyőn. Bukta Imre első életmű kiállítását a debreceni Modem rendezte 2008-ban. Eddigi legnagyobb tárlata Másik Magyarország címmel 2012. novemberében nyílt meg a műcsarnokban. Erre a projektre reflektál a Godóban 2023. április 30-áig látható kiállítás.
Színház.
A béranyaság különböző aspektusait mutatja be jelenetfűzéreken keresztül a Béranyák című előadás, amelynek bemutatóját szombaton tartották a Víg Színház házi színpadán. Az előadás kronológikusan követi végig a béranyaság folyamatát. Kezdetben a szükségszerűséget és a reménytelenséget, amely embereket arra késztet, hogy béranyát fogadjanak, ezután az utat a beültetésig, a terhességet, végül pedig a születést és az azt követő időszakot. A közlemény szerint Európa legtöbb országában, így Magyarországon is illegális béranyát fogadni, de Ukrajnában például nem, ezért klinikák tucatjai, megrendelő párok, csecsemők és béranyák ezrei lépnek egymással kapcsolatba, hatnak egymás életére és változtatják meg azokat a béranyaság intézményén keresztül. Az előadás üzenetétől távol áll az állásfoglalás, inkább az összetett problémakörre és a hozzá kapcsolódó intenzív, szélsőséges emberi helyzetekre és állapotokra összpontosít, hangsúlyozzák a kommunikében. A számos etikai kérdést megfogalmazó és egyéni tragédiákat, reményt és reménytelenséget felvázoló sketch előadásban Hegyi Barbara, Petrik Andrea, Vaskovics Andrea, Tar Renáta, Telekes Péter és Medvecki Balázs látható. Az író-rendező Cukor Balázs. Az előadást a színház 16 éven felüli nézőknek ajánlja. További részletek a Teátrum honlapján a www.vigszínház.hu oldalon olvashatók.
Esemény.
Advent első vasárnapjától 28 napon át 28 ünnepi hangulatú magyar vers szólal meg neves művészek előadásában a Kisföld alatti megállóiban. A BKV advent első hétvégéjétől nem csak egy feldíszített adventi villamossal, hanem irodalmi élménnyel is szeretné szebbé tenni a várakozás idejét. A művek például Csúlya Imre Fűr Anikó, Gáspár Sándor Holecskó Orsolya, Kálói Molnár Péter Kőszegi Ákos, Mácsai Pál, Szálinger Balázs és Tóth Ildikó hangján szólal meg. A projekt a BKV ZRT és a Balatonalmádi Aranyhíd Polgári Egyesület együttműködésében indított Versa Peronon elnevezésű kezdeményezés keretében valósul meg. Az adventi kiadásban egy-egy percben lesznek hallhatók az ünnepi versek hétköznap és hétvégén minden órában.
Fotó.
Már látható Budapesten a National Geographic Nők a változás évszázada című fotókiállítása, amely a nők életébe enged bepillantást a világ különböző tájain. A National Geographic Hungary és a National Geographic Society most először hozta Magyarországra a kiállítást. A tárlat a National Geographic páratlanul gazdag fotógyűjteményéből merít, az érdeklődők elé tárva a világ különböző tájain élő nők múltját, jövőjét, mindennapi életét, valamint szépségét és bölcsességét. A kiállítás nagyhatású személyiségeket bemutató, inspiráló nők elnevezésű szekciójában három, a maga szakterületén kiemelkedőt alkotó magyar nővel is megismerkedhetnek az érdeklődők. Jurányi Zsófia légkörfizikussal, az Antarktiszon és az északi sarkvidéken egyaránt otthonosan mozgó sarkkutatóval, Kubinyi Enikő etológussal, a Senior Családi Kutya Program megalapítójával, valamint Nedecki Júlia hegymászóval, aki a Karakorumban található Gasherbrum 2 csúcs meghódításával új fejezetet nyitott a magyar hegymászás történetében. A National Geographic Society a világ egyik legnagyobb tudományos és ismeretterjesztő szervezete, 1888-as megalapítása óta gyűjti a világ különböző társadalmi mindennapi életét dokumentáló fotókat. Az így megörökített pillanatok egy egészen egyedülálló történetté állnak össze a kiállítás paraványain, látványosan kirajzolva a női szerep változásait az elmúlt évszázad folyamán. Az ingyenes tárlat a Budapesti Aréna Mall bevásárlóközpontban december 11-ig látogatható.
Művészet.
Sokszínű programkínálattal, többek között kiállításokkal, kézműves foglalkozásokkal, irodalmi és gyerekprogramokkal, valamint koncertekkel várja az érdeklődőket a Slow Christmas adventi programsorozata Budapesten. Élményeket és művészetet kínálnak az adventi időszakban a főváros tematikus utcái. A december 24-ig tartó programsorozaton a képzőművészet iránt érdeklődők számára a Kult Unió K11 labor elnevezésű kiállítóhelyén a Lovriti Anna Katalin animációs filmrendező és illusztrátor az Elveszett Fagyi Gombóc című kiállítását ajánlják. A Bartók Béla úton található Kas galériában pedig a Szántó István a hagyományos népi tárgykultúra, valamint az épített örökség sajátosságaiból kiinduló alkotásai tárulnak fel. Ugyanitt Faur Zsófi szervez karácsonyi kiállítást és vásárt. A Rádai Szohó 2B galériájában Alexander Zográf szerb grafikus képregényrajzoló munkásságából nyílik tárlat. A Falk Art and Antique Street mintegy 30 kisebb és nagyobb galériájában lehet válogatni egyedi ajándékokat karácsonyra. A zenei programok részeként egyebek mellett a Rádai Szohón Fredrik Cornelius muzsikus, énekes, dalszerző ad koncertet, Havasi Hollanda György gitárjátéka pedig a Bartók Béla úton található Kisprésházban lesz hallható. A Falkmiksa utcában idegenvezető műtárgybecsüs vezetésével indítanak téli kincskereső sétánkat, az utca kávézói pedig koncertekkel várják az érdeklődőket. A Bartók Béla úton a helyi borkultúrát is felfedezhetik az érdeklődők, a Gellért-hegy déli lejtője ugyanis a római kortól egészen a 19. század végéig jelentős bortermelő vidék hírében állt. Szintén a Bartók Béla úton szervez detektív játékot a Kamera Színház Egyesület. A programkínálat a www.bevásárlóutca.hu weboldalon érhető el.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Berta félénk, zárkózott, a világra kíváncsian rácsodálkozó lány, Hanna öntudatos, komoly és főképp titokzatos személyiség. Erről a két nőről szól Cecily Enger, a Fehér térkép című regénye, és arról, hogy vajon a 19. század végén Sikeresek lehetnek-e ők ketten egy olyan területen, amelynek addig nők a közelébe sem mehettek. Laik Eszter szerkesztővel beszélgetünk.
1870-es években kezdődik a történet. Egészen elképesztő atmoszféra teremtő képességgel rendelkezik, tehát pillanatok alatt az ember ott találja magát abban a közegben, abban a tengerparti dél-norvégiai városkában, azon a környéken, azok között, az emberek között. Én a magam részéről Cecilia Engert egyik nagy mesterének tartom a részletek bemutatásának és ábrázolásának. Ugye itt egyik fontos helyszíne a történetnek egy textil méteráruból, vagy ruhaüzlet, amiből aztán egy másik is felbukkan a történet során, de ugyanúgy a belsők, az enteriőrök, ugyanúgy az utcák, ugye egy bányavárosban járunk, a bányászok életének a bemutatása, és mindez olyan pontos és életszerű mozzanatok által, hogy szinte rögtön megjelenik a szemünk előtt ez a sok filmszerű kép és jelenet.
Egy Berta nevű kislánnyal találkozunk először, akinek a történetét végig kísérjük lényegében ebben a regényben. Fontos lenne az ő körülményeiről és a világlátásáról beszélni, mert ugye egy átlagos kislány, de azért mégis másként gondolkodik az ő helyzetéről, vagy az életéről.
Igen, hát ez érdekes ugye, hogy mi ma kislánynak nevezzük ezt a 14 éves, ugye a történet kezdetén ő 14 éves, de akkor sokkal felnőttebb volt már egy 14 éves lány, ő valójában a küszöbén állt annak, hogy érett nővé serdüljön, és lassacskán elkezdjen gondolkodni a férjhez menésen és a családalapításon, és épp ezen a ponton jön be Berta Tamás gondolkodása, akit megérint egy picit a szabadság szele, de még ő sem igazán tudja ezeket az érzéseket hova helyezni magában, hogy nem azon a hagyományos módon, meglehetősen rigorózus, északi protestáns módon gondolkodik, ami jellemezte ekkor még a 19. századi Norvégiát, hanem valami másra, valami többre vágyik, csak eleinte nem tudja megfogalmazni még magának, hogy mi ez, ami benne dolgozik. Aztán találkozik a regény másik főhősnőjével, és ez a másik főhősnő Hanna, aki egy kicsit idősebb nála, ő lesz a katalizátora annak, hogy Berta a maga számára is megmerje fogalmazni azt, hogy másképp gondolkodik az életről, mint ahogy a családjában és a környezetében addig azt súlykolták neki.
Milyen következményei vannak ebben a korban, ebben a kis városban, itt, ahol ugye majdnem mindenki ismer mindenkit, annak, ha valaki... Nem mondom, hogy tüntetőleg, de elég feltűnően férfi ruhát hord, vagyis férfias ruhát hord nőként. Ugye ahogyan megyünk, haladunk az időben, itt a feminizmus kialakulása, vagy a társadalmi szabályok, a szigorúság lazulása is érzékelhető, ahogyan már elfogadnak bizonyos helyzetekben nőket, ami azelőtt kizárt volt.
Igen, hát itt az írónő tulajdonképpen a legizgalmasabb korszakhoz nyúlt hozzá társadalomtörténeti szempontból, amikor ezek a tektonikus mozgások megkezdődnek az egyes országok kultúrájában. Ugye az északi protestantizmus az meglehetősen merev volt mindig is, egy szigorú erkölcsi elveket valló, a szegénységre koncentráló, a szorgos munkára koncentráló életmódot preferálták, ezt hirdették, és különösen igaz volt ez azokban a közegekben, amelyekben a regény is játszódik, igen, a nagyon kis szűk, kis lakosságszámú kis városokban, összetartó közösségekben. Na most ebben a közegben, amikor megjelent a feminizmus, megjelent a nőknek az az igénye, hogy élhessék a maguk életét, járhassák a maguk útját, ami adott esetben abban a korban elhajlásnak minősült, mert egy nőnek elvileg nem lehetett más útja, mint a férjhez menés, a gyerekszülés és a családnak a szolgálata. Itt azt látjuk, hogy ez a két főhősnő nagyon is, hát hogy stílszerűen szóljak, szembehajózik a széllel, és bár különböző mértékben, de felmerik vállalni a maguk másságát. Berta, aki vallásos neveltetést kapott, és olyan családi háttérből jön, ami hagyománytisztelőbb, ő kevésbé nyílik meg, egy félénkebb, befelé fordulóbb, óvatosabb, tapogatózósabb személyiség. Hanna pedig, aki idősebb, ő maga a határozottság, a karakánság, egyfajta szimbóluma az ő karaktere, a feminista harcosságnak, de a legjobb értelembe vett harcosságnak, tehát azoknak a feministáknak, akik kikövezték az utat olyan alapvető jogok és lehetőségek előtt, amelyeket ma már természetesnek tekintünk a nők életében.
De egyébként az, hogy ők lényegében hajózási társaságot alapítottak, vagy hajókat vehettek és üzemeltethettek, ugye szállítmányozásra foglalkoztak, abban mennyi szerepe volt mindannak, ami a feminizmus kapcsán a világban történt?
Ugye a regény végén tulajdonképpen kiderül az írónő jegyzetéből, hogy ez valós történet, tehát ő két valóban létező nőnek a történetét dolgozta ebben fel, nagyon sokat kutatott utánuk, és a sorsok alakulása után, és valóban ők voltak az első hajózási vállalkozók Norvégiában. Most azt gondolom, hogy ez egy szerencsés korszak volt számukra ilyen szempontból, hogy éppen már ezt meg lehetett tenni, tehát nagyon is kellett a feminista mozgalmaknak a mozgolódása, ebbe is beletekinthetünk egyébként a történet során, ahogy politikai mozgalmak, a munkás mozgalom például hogyan csap össze a vállalkozókkal, akiket folyton kárhoztatnak azért, hogy nyerészkednek a háborún, hogy lefölözik mások munkájának a hasznát, stb. Stb. Tehát ezeket a harcokat is meg kellett ennek a két fiatal, illetve a történet során idősödő nőnek vívnia, a társadalmi harcokat, a politikai harcokat, és persze a közvetlen ismerősök, családtagok, szomszédok rosszaló tekintetét is állandóan elviselni. Azzal szembe kell nézniük Hannának is, és Bertának is, hogy már egyáltalán az, hogy egy nőnek saját üzlete legyen, saját vállalkozást indítson, pénzügyekkel foglalkozzon, hogy ő diszponáljon a pénzek felett, ez akkor még komoly megbotránkozást keltett. És a fő konfliktus helyzete itt a regénynek valójában ez, ahogy ez a két nő követve saját ösztöneiket, vágyaikat, álmaikat, tudatosan megvalósítják, amit szeretnének elérni, de közben folyamatosan meg kell küzdeniük olyan társadalmi elvárásokkal, amelyek ma már teljesen képtelennek tűnnek, akkor viszont meghatározták nők százezreinek és millióinak életét.
Laik Eszter szerkesztővel beszélgettünk a Fehér térképről, Cecily Enger új regényéről, a könyvet a Tipotex kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.